Kontakt Rádió. A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket itt a Kontakt Rádióban, a Fáraók Földjén című műsorban, tehát a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a műsorában, aminél ezúttal Sinuhe irodalmi rovatunkkal jelentkeztünk. Tekintve, hogy Anna egy kicsit késve fog jönni, és a társaság híreivel kezdjük úgyis, amiben Kalász István is érintett, ezért a műsor elején Istvánnal is fogunk egy kicsit beszélgetni, egész pontosan az Én Egyiptomom pályázatról beszélünk.
Igen, én is szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, én most Anna helyett vagyok.
Szokás szerint, tehát a társaság híreivel kezdjük a műsort. Szombaton volt a díjkiosztásunk, amikor is az Én Egyiptomom pályázatra érkezett verseket, illetőleg erre a pályázatra érkezett fényképek jutalmait, díjait adtuk át, és ez alkalomból meghallgattuk Gergely Editnek a Nílushoz című versét, Balázs Lászlónak a Nílusi hajnal, illetőleg Nyíri Erzsébet Csak egy percre hagyjatok magamra című versét, ők voltak az első, második és a harmadik helyezett, valamint a külön díjas verset is Keszthelyi Mangó Gabriella az Én Egyiptomom gyermekszemmel, Körmöci Eszternek az előadásában, aki az Irodalmi Rádiótól jött hozzánk ez alkalomból, és ezen kívül még a költőknek az előadásában hangzott el további három vers is, Bodóné Csiba Gizella adta elő Egyiptommal kapcsolatos versét, amelyikben nem a Nílushoz szólt, hanem Egyiptom ókori vonatkozásait, hogy milyen asszociációi vannak neki az ókori egyiptomi istenekkel, emberekkel, emlékekkel és a korabeli élettel kapcsolatban. Peresztényi Zoltán egy másik költője a társaságnak, az ő versét is meghallgattuk, aki komoly gondolatokat ébresztő verset mondott el, milyen is ma Egyiptomban élni témakörében, és a csattanó Varga Anna Máriának a verse volt, aki elmondta a Kontakt Rádióban már hallott, itt költött verset azzal a bizonyos krokodillal kapcsolatban, és elmondott néhány rövidebb verset is, amiket alexandriai élményei ihlettek.
Hát igen, én magam is ugye részt vettem a zsűriben, hogy itt fényezzem magam, és a Csak egy percre hagyjatok magamra, arra emlékszem, és ha jól emlékszem, arra kifejezetten sok pontot adtam. A többi versük nincs előttem, de egyébként Hédi, hogy volt? Nagyon szétment a zsűri pontozása, vagy általában ugyanazok kaptak sok pontot?
Eléggé különbözött, kicsit szubjektív volt. 63 vers érkezett, az első 30 az nagyjából ugyanazok voltak, de azért elég eltérően, tehát mondjuk a maximum 10 pontot adhatott a zsűri, tehát 5 és 10 pont közötti határon belül azonosak voltak. Tehát olyan, amire valaki 1 pontot adott, nem volt, hogy arra valaki mondjuk 7 pontot adott volna, de olyan volt, hogy 5 pontot adott.
Hát igen, azért voltak, azt kell mondjam, tehát mint zsűri szemmel voltak azért olyan versek is, amelyekre nem sok pontot tudtam adni, például helyesírási hibákkal tele, képzavarokkal tele, de voltak ezért valóban egészen jó, és én magam is élveztem, mert sok mindent megtudtam, tehát utána kellett néznem bizonyos isteneknek, és akkor át is kanyarodhatunk majd rögtön ugye ezzel a mai beszélgetésünk.
Igen, de előtte még hadd fejezzem be.
Ja, hogy még vannak hírek.
Vannak hírek.
Az ókorból.
Na jó, a híreknek a másik felét majd akkor később mondom, de legalább ezt az eseményt fejezzük be. Még azt hadd mondjam el, hogy voltak ugye fényképek is, amit erre a pályázatra kaptunk. 38 fénykép érkezett be. A 38 fényképet fölkértünk egy szakmai zsűrit, Józsa Dénesnek a vezetésével, és a társaság tagjainak körbe küldtük a képeket, hogy nézzék meg, és mindenki szavazzon, hogy melyik képet tartaná a legjobbnak a majd megjelenő verses kötetnek a címlapjára. Na, itt viszont nagyon érdekesen teljes kettősség alakult ki, egészen mások voltak szemmel láthatóan a zsűrinek a szempontjai, tehát a fotóművészeti szempontok mások voltak, és a társaságnak a résztvevői számára, akik ugye egyiptomi képeket azzal a szemmel nézték, hogy nekik milyen asszociációjuk van Egyiptommal kapcsolatban, melyiket tartják leginkább az ő élményeikhez viszonyítva a legjellemzőbbnek. Tehát a művészeti szempont és a számomra legjellemzőbb, az nagyon, nagyon erőteljesen szétvált. Így lett aztán a szakmai díj Nieto Mercedesi, aki Szőnyeg Alexandria felé címmel küldte be a fényképét. Ez egy szőnyeget ábrázol, amit az Alexandria felé menő úton fényképezett le, ahogy a szél meglevegteti a szőnyeget, ami föl van rakva egy ilyen tartóra, egy zsinórra tulajdonképpen, rúdra pontosabban, és lefelé lóg az egyik fele, tehát lehet látni, amint egy mecsetnek a kupolái lefelé, a föld felé néznek. A szőnyeg másik fele meg nem látszik. Na most ezt művészi szempontból nagyon érdekesnek találta a zsűri. Erre nem érkezett a tagjaink közül senkitől szavazat. Ezzel szemben a tagjaink a Sphinx és az Echnaton fényképre szavaztak a legtöbben. Tehát nagyon élesen szétvált ez a kettő. A Sphinxről Csöreginé Baranyai Anita, Echnaton képet pedig Makó Józsefné küldte be.
Hát akkor gratulálunk minden nyertesnek, és örülünk, hogy ilyen sokan részt vettek ebben a pályázatban.
Kezdjünk akkor hozzá Szinuhe irodalmi rovatunkhoz, Horusz és Szét történetéhez. Arról volt eddig szó, hogy már 80 éve perlekedik Horusz és Szét egymás között, mert Horusz bejelentette igényét atyának, az Oziris-nek a trónjára. Ahogy bejelentette ezt az igényt, elindult a vita. A vita során hosszan, több helyen hoztak különböző ítéleteket, és most éppen, amikor ez a történet kezdődik, egy ilyen ítélethozatal körüli időpontban vagyunk, amikor is Thoth előhozta a szent szemet, tehát az Ujjat szemet, és ezt az Ujjat szemet, hogy előhozta, mindjárt meg is állapították, hogy az igazság úr az erő fölött, tehát győzött az igazság, íme a hivatal éppen ezért Horusznak jár. Gondolta legalábbis Sú Rének a fia, Tottal egyetértésben, aki nagyon is bólogatott rá, hogy milliószor igaz ez a dolog. Ízis is természetesen ujjongott, örvendezett, és az isteni kilenség is egyetértett vele, és ők is nagyon boldogok voltak, hogy végre pontot tettek a nagy ügynek a végére. Ám a mindenség ura, vagyis hogy Ré Harachti megszólalt, hogy mi történik itt? Mi van itt? Mit csinálnak? És nagyon haragudott az isteni kirendségre, de az isteni kirendség nem foglalkozott vele, hanem tovább ujjongott. Szét azonban Nútnak a fia kapott az alkalmon, és rögtön bejelentette, hogy ha az isteni kirendség is úgy dönt, akkor ő bizony kidobja saját kezüleg Horuszt a kirendség színe elől, és úgy kidobja, hogy senki nem tudja tőle megmenteni. Thoth azonban továbbra is Horuszt védelmezte, és föltette rögtön a kérdést, hogy hát na de hát most Szétnek adják a hivatalt, Oziris királyságát, amikor itt van Oziris-nek a fia, Horusz. Ré Harachti nagyon, nagyon mérges volt, mert továbbra sem vették őt figyelembe, ugyanis ezek után Onuris szólalt meg, aki azt mondta, hogy vajon most mit tévők legyenek, mert úgy tűnik, hogy ugye Szét nem fogadja el a döntést. Ekkor Átum, vagyis Tum, ahogy itt Dobrói Csaladár fordításában szerepel, egy újabb lehetőséget javasolt, mégpedig egy ősistent, Mendésznek az urát, akit Kos alakban tiszteltek, őt mondta, hogy őt hívják el, és tőle kérjenek tanácsot. Hát, ítéljen ő a két fiú között, gondolták. Föl is kérték Kost, Mendész urát, mégpedig Ré Harachti kérte meg, hogy akkor ítéljen ő a két fiú között, hogy végre vége legyen ennek az áldatlan állapotnak. Mendész ura azonban óvatos volt. Azt mondta, hogy ne intézkedjünk kellő ismeretek nélkül, és inkább elhárította magától a döntést, és Neitet javasolta, hogy Neitnek írjanak. Meg is történt ez a dolog, és Neitnek írtak. Na most, miért volt szükség mindenre? Azért volt szükség erre, mert amikor Ré Harachti mérges lett, akkor az isteni kilenség úgy látta, hogy Ré Harachti inkább Szétnek a pártján áll, nem ért vele egyet, tehát Szétet pedig úgy tűnik, hogy egyértelműen bűnösnek találták, nem akarták, hogy Szét legyen az, aki Egyiptom élén van, aki ilyen módon uralkodik.
Azért én visszatérnék arra, hogy azt a bizonyos isteni családot ismételten név szerint megemlítsük, mert nem mindegy, nem tudom, hogy előfordul, hogy vannak, akik nem hallgatták előző alkalommal, meg vannak, akiknek esetleg fogalmuk sincs róla, hogy kiről beszél ez a történet. Tehát adva van a szent család, úgyis, mint
szent.
Szent, hát adott eset, abban a korban ez volt a szent család. Tehát én úgy vagyok vele, hogy mindig azt mondják, hogy Isten teremtette a maga képére az embereket, de az akkori világban az emberek teremtették a maguk képére az isteneket, mert felruházták az összes jó és rossz tulajdonsággal. Tehát adott esetben én is egy kicsit pejoratíve beszélek a szent családról. Tehát adva van maga Ré, az Atyaisten, ahogy általában nálunk mindenhol van egy ilyen Atyaisten. Aztán utána folytatódik Ozirisszel, az ő gyermekeivel, Ozirisszel és Ízisszel, akik mellesleg házasok, azon felül, hogy testvérek. Hozzájuk tartozik még Szét, az én nem túl kedvenc istenem, és az ő felesége Neftis.
Igen,
nálam ez az űízés, ez tudod, ez az görögös dolog.
Erre majd akkor visszatérünk.
Majd erre vissza kell térni. Na most ehhez hozzátartozik az, hogy Szét, amellett, hogy uralkodni akar, azért is, hogy is mondjam, haragszik Ozirisre, a jó fiúra, mert, hogy is mondjam, kissé összebarátkozott Neftisszel, és megszületett a kis Anubis gyerek. Ugyanakkor Horus, mint Ozirisz és Ízisz első gyermeke, olyan jogokkal rendelkezik, tehát olyan jogokat adtak neki, hogy ő lehet a következő nagy ember.
No, tehát akkor most itt átveszem egy kicsit
jó,
a szót.
Jó, én vedd át, persze.
Hogy én is elmondjam a magam szempontjából a dolgokat. Tehát Egyiptomban nagyon sok isten volt, számos isten tisztelt mindenki, minden területnek, minden személynek megvolt az az istene, akit ő a legfontosabbnak érzett a saját életében, vagy a templomnak a kultuszában. Az új birodalom korában ez olyan módon alakult, hogy aztán ebben a templomi kultuszban voltak isten háromságok, tehát szent családok, és ezeknél a családoknál ugye apa, anya és gyermek. A gyermekisten volt Ozirisz és Ízisz családjában Hórusz. Tehát ők egy ilyen isten hármasságot alkottak, más területeken is, például Memphisben is volt ilyen isten hármasság, Ptahra, Szekhmetre gondoljunk, és gyermekükre, Nofertumra például. De voltak nagyobb isteni csoportosulások is, az isteni kirenségről hallottunk már a múltkori Sinuhe adásban, most is fogunk hallani az isteni kirenséget, az Enneádot, szokták emlegetni az egyiptomiak.
Bocsánat, hogy közbeszólok, ők az alkotmánybíróság.
Tehát ők azok, akik itt döntenek az ügyben. Az isteni kirendségnek, amikor Heliopolisról beszélünk, akkor ennek az élén Átum állt. Átum tulajdonképpen Ré napistennek az egyik formája. Tehát a napisten állt az élén, aki az ősvízből megszületett, mert hogy az egyiptomiak úgy képzelték a világot, a világ létrejöttét, hogy pontos legyek, hogy valamikor valahol volt egy nagy-nagy víz. Ez a víz borította be az egész korabeli világot, és ebből a vízből emelkedett egyszer csak ki egy gyönyörű szép lótuszvirág, egy nagy méretű lótuszvirág, és ez szépen kibontotta a szirmait. Ahogy a szirmai kinyíltak, megjelent benne a napisten Átum formájában. Egyébként ez az a pillanat, amit például Tutankhamen sírjában ábrázoltak, az a bizonyos, sokszor emlegetett lótuszvirágból kinövő fej. Az pont ezt a pillanatot ábrázolja. Persze ebben az esetben Tutankhamen volt az, aki megszületett, aki létrejött, mert a világ teremtésének ez a mozzanata mindenkivel megtörtént, amikor új életre élet. Tehát ilyen módon a napisten létrejött, megszületett. Ő egyedül volt, de úgy gondolta, hogy szeretné, hogyha mások is élnének, más istenek is léteznének, lennének, ezért ő maga létrehozta Sút és Tefnutot. Kiköpte, tehát ilyen módon hozta létre. Ezek után Sú és Tefnutnak születtek meg a gyermekei, ez Geb és Nút, a harmadik Isten nemzedék. Itt már ugye egy férfi és egy női Istentől született egy másik férfi és egy női istenség. És Geb és Nút, Geb vett a föld, Nút az ég, az ő egyesülésükből viszont már négy isteni gyermek született, így lett teljesé a kilencség, tehát így lett kilenc isten, és ezen négy isten, négy testvér tehát, Ozirisz, Szét, és a két női tagja, Ízisz és Neftisz. Na most Neftisz nevére visszatérve, Neftisz tulajdonképpen, ugyanis ez a görög forma, Nebethet az egyiptomi forma, ezt a hellén lakosok Egyiptomban, meg a turisták, akik Egyiptomba elmentek körülnézni, mert Egyiptom már akkor is a turizmusnak a otthona volt, már a 5., sőt, előtte a 6. században is Krisztus születése előtt nagyon sokan elzarándokoltak Egyiptomba, mint a tudásnak az őshonába, hogy mindenféle bölcsességet megtanuljanak, meg azt a különleges világot megismerjék, a fordított világot, ahogy ők nevezték, mert hogy ott minden fordítva volt. A fordítva volt alatt azt értem például, hogy az emberek bent tettek, de kint végezték a dolgukat. Tehát a kenyeret lábbal dagasztották, mondták, ahelyett, hogy kézzel tették volna. Tehát fordítva csináltak mindent, Hérodotosznak a tanúsága szerint. Tehát Hérodotosz ilyen dolgokat ír le, vagy például olyan szörnyűséget követtek el, hogy rendkívül tiszták kívántak lenni, és állandóan mosakodtak. Minden étkezés előtt kezet mostak például, és minden étkezés után, vagy a következő étkezés előtt az edényeket is elmosták, mert ők ilyen tisztaságmániásak voltak. Na, ennek ellenére tudjuk, hogy azért ez a bizonyos tisztaság a mai higiénétől egy kicsit távol áll, tehát a mai igényeknek nem felel meg, de a korabeli viszonyok között kiemelkedő volt. Tehát, most, hogy visszakanyarodjunk az isteni kilencséghez, megszülette tehát Neftisz is, és Nebethetet a hellének, Neftisznek értették, Y-nal írták, és ezt az Y-t, ezt a görög nyelvfejlődése során az Y-ból I hangzás lett, de más esetekben pedig megmaradt az Ü hangzás, úgyhogy ezért van a Neftisz és Neftisz féle kiejtésbeli különbség. Na, tehát ez az isteni kilencség, amelyik az ítéletet hozta, és mint hallottuk, ez az isteni kilencség, ez uralkodott is a világon. Létrejöttek az emberek is, az istenek könnyéből megszülettek az emberek. Ők is éltek, és egyre szaporodtak, gyarapodtak. Ezt a sok népet irányítani kellett, ezért az első uralkodó, első király Ré napisten volt. Utána aztán Sú került a következő király lett, Sú után fia Geb következett, Geb után következett Ozirisz, és itt történt a malőr, mert hogy Ozirisznek volt egy testvére, aki úgy érezte, hogy méltatlanul maradt ki az uralkodók sorából, és hát bizony elég csúnya módon eltette láb alól Ozirist, hogy magához ragadja az uralmat. Ízisz azonban, mint a mitoszból tudjuk, és ezt már a piramis szövegekben is lejegyezték, megtalálta Ozirisznek a holttestét, amelyik egyébként Byblosba ment, tehát az a koporsó, amiben Szét és társai családmódon bezárták Ozirist, a Nílus azt egészen a tengerig vitte, a tengeráramlás pedig Byblosba, és ott Byblosban Ízisz megtalálta, kivette a holttestet a helyéből, mármint a koporsóból, új életre keltette, és az új életre kelt Ozirisz, ez már természetesen mind Egyiptomban történt, olyan nagyon élő volt, hogy Ízisz ezután esett teherbe tőle, tehát Ozirisz nemzőképességét is visszanyerte, és megszületett Hórusz. Ozirisz ezek után a túlvilágnak, a halottaknak az ura lett, Ízisz pedig Kemmészbe, ez a Nílus delta területén van, oda vonult el, és ott őrizte és nevelte féltve őrzött gyermekét, Hóruszt, azzal az elszánt tervel, hogy majd, hogyha felnövekszik Hórusz, akkor Hórusz az apja helyébe lépjen. Hórusz természetesen ezt meg is kívánta valósítani, számos veszély után, veszély közepette felcseperedett, megnövekedett, és olyan nagy lett, hogy valóban föl tudta venni a harcot Széttel, hadat üzent, most idézőjelbe téve, Szétnek, és Szétnek bizony nem sikerült könnyen legyőznie Horuszt, hol ő győzött, hol Horusz győzött, tehát döntetlennek tűnt a küzdelem. És akkor ekkor történt az új birodalmi papiruszunk alapján, hogy bírósághoz fordultak.
Jaj, bocsánat, itt annyira elmerültem ebben a tudományos fejtegetésben, hogy az jutott eszembe, hogy azért nem árt, hogyha az isteneki jelleméről is egy kicsit beszélünk. Tehát Ré Harakti, a mindenség ura, ő volt az atyaisten, aki... Tehát aki az egész bíróságot vezette.
Tehát ebben a történetben, amit mi most olvasunk, Ré, mint a legfőbb isten, ő a bíró tulajdonképpen, és az összes többi isten neki alárendelt albíró, ha úgy tetszik, tehát a esküdszéknek a tagjai, illetőleg akik képviselik Horusz és Szétnek az ügyét.
Na most ehhez azért még tegyük azt hozzá, hogy azért ő nem olyan megvesztegethetetlen bíró, hiszen mindenki ismeri Szét rémtettét, amit Ozirisszel kapcsolatban véghez vitt. Ennek ellenére neki támogatóra van szüksége Szét személyében.
Szét volt ugye a sivatagnak az istene, ő volt a hadviselés istene, a dühöngő, a viharistene, tehát nagyon fontos funkciókat töltött be a korabeli virágban, és nagyon erős volt. Úgyhogy nem biztos, hogy Ré nagyon lelkesedett érte, de elképzelhető, hogy úgy érezte, hogy jó szövetséges, hogy ketten együtt az isteneket markukban tudják tartani, hiszen itt is hiába nem helyeselték Rének a Szét mellé állását, azért nagyon óvatosan léptek föl vele szemben.
Hát mit tegyünk? Nem tudom, nem kellene egy kis zenét hallgatnunk?
Kedves hallgatóink, Önök tehát a Kontakt Rádióban a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsorát hallgatják, a Fáraók földjén. Azon belül Szinohe irodalmi rovatunkban Horusz és Szét történetét, Perüknek a történetét olvassuk.
Egészen odáig jutottunk el, hogy miután az isteni kilencség nem volt képes döntéshozásra, továbbá az Atyaisten sem volt éppen a helyzet magaslatán, tehát elküldtek Neithhez, az isteni anyához, hogy adjon tanácsot, illetve legyen döntőbíró ebben a kérdésben. Ha jól emlékszem, itt hagytuk abba legutoljára. Neith a következőket üzente vissza. Adjátok Oziris hivatalát fiának Hórusznak. Ne szolgáltassatok ilyen nagy példát az igazságtalanságra, ami nem helyén való. Vagy pedig meg fogok haragudni, és az ég találkozni fog a földdel. A mindenség urának, a Héliopoliszi bikának pedig mondjátok meg. Gyarapíts Szétet mindenféle birtokában, add neki Anartot és Asztartét, két lányodat, Hóruszt meghelyezd atyának, Ozirisznak helyére. Neithnek, a nagyisteni anyának megkeresése eljutott az isteni kilencséghez, midőn a Hórusz a szarvak élén nevű csarnokban ültek. Tot kezébe adták a megkeresést, és Tot felolvasta a mindenség ura és az egész isteni kilencség előtt. Ők egyhangulag így szóltak. Igaza van ez istennőnek. A mindenség ura megharagudott Hóruszra, és így szólt hozzá. Gyönge testű vagy te. Nehéz ezért számodra ez a hivatal, te rossz szájízű kölyök. Onuris pedig haragudott milliószorosan, éppen így az egész isteni kilencség és a fejedelmi harmincak tanácsa. Életboldogság, egészség neki. Baba az Isten felkelt, és azt mondta Réharaktinak. Üres a te szentélyed! Réharakti nagyon megbántódott azon a válaszon, amit mondtak neki. Hátára feküdt, és szívében igen-igen szomorkodott. Az isteni kilencség ekkor kivonult, és nagy hangon kiáltottak babára, az Istenre, és így szóltak hozzá. Menj ki! A vétek, melyet elkövettél, mód felett nagy. Majd sátraikba mentek. A nagyisten pedig egy napon át sátrában maradt, és a hátán feküdt, nagyon-nagyon szomorkodott szívében. Egyedül volt. Hosszú idő után Hátor jött, a déli szikomorfa úrnője. Megállt atya a mindenség ura előtt, és felfedte előtte ölét. A nagyisten erre nevetett, felkelt, és leült a nagyisteni kilencséggel együtt. Így szólt Hóruszhoz és Széthez. Beszéljetek magatokért. Szét a nagy erejű, Nut fia szólalt meg. Én Szét vagyok, kinek legnagyobb az ereje az isteni kilencségben, mert én ölöm meg Ré ellenségeit minden nap, amikor az örökké valóság bárkájának orrában állok. Ezt nem tudja egy isten sem megtenni. Ezért foglalom el én Ozirisz hivatalát. Ők meg így szóltak. Igazsága van Szétnek, Nut fiának. Ám Onuris és Tot hangosan felkiáltottak szólván. Hát az anya fivérének adassék a hivatal, mikor létezik a test szerinti fiú? A Kos, Mendész ura, az élő Isten szólalt meg. Hát adassék a hivatal a gyermeknek, mikor létezik Szét, az idősebb fivér? Az isteni kilencség hangosan kiáltozott a mindenség ura előtt, s így szóltak hozzá. Micsoda beszéd ez, amit mondtál, és ami nem méltó a meghallgatásra? Hórusz, Ízisz fia szólalt meg. Bizony nem szép, hogy megkárosítatom az isteni kilencség előtt, és elraboltatik tőlem atyámnak, Ozirisznak hivatala. Ízisz pedig megharagudott az isteni kilencségre, és megesküdött az Istenre szólván. Él anyám Neith istennő, és él Ptah Tateden, a magas tollú, aki meghajítja az istenek szarvát. Mondják meg ezeket a szavakat Tumnak, a Héliopoliszi fejedelemnek, hasonlóképpen Keferának, aki bárkájában van. Az isteni kilencség így szólt Ízishez. Ne dühösködj! Igazság adatik annak, akinek igazsága van, és mindent megteszünk, amit mondottál. Erre meg Szét, Nut fia haragudott meg az isteni kilencségre, azok miatt a szavak miatt, amiket Ízisznek, a nagyisteni anyának mondottak. így szólt szét hozzájuk. Hát én megragadom 4500 font súlyú jogaromat, és minden nap megölök egyet közületek. És megesküdött szét a mindenség urának mondván. Nem tárgyalok tovább itt a törvényszéken, amíg Ízisz itt van. Réharakti így szólt hozzájuk. Keljetek át a folyó közepén levő szigetre, és ítéljétek őket meg ott, ám mondjátok meg Antinak a révésznek, hogy át ne vigyen semmiféle Ízisz formájú nőszemét. Az isteni kilencség átkelt a folyón közepén levő szigetre, ahol letelepedtek, hogy kenyerüket megegyék. Ízisz megjött és eljutott Antihoz a révészhez, aki hajójánál ült. Ám Ízisz egy emberi öregasszony alakját vette fel, meggörnyedve járt és kezén egy kis aranypecsétgyűrű volt. Így szólt Antihoz. Hozzád jöttem, hogy megkérjelek, vigyél át a folyó közepén levő szigetre, mert én egy lábos lisztet hoztam a kisfiamnak, aki barmokat őriz a folyó közepén lévő szigeten, ma már 5. napja, és éhes. Anti így szólt hozzá. Mondatot nekem, ne szállíts át semmiféle nőszemét. Ízisz meg azt mondta neki. Ízisz miatt mondták neked, amit mondtak. Anti így szólt Ízisshez. Mit adsz nekem, ha átszállítalak a folyó közepén levő szigetre? Ízisz erre így szólt. Neked adom a kenyeret. Erre Anti azt mondta Ízisznek. Minek nekem a te kenyered? Szállítsalak át a folyó közepén lévő szigetre a kenyeredért, mikor azt mondták nekem, hogy ne szállítsak át semmiféle nő szemét? Ő megmondta neki. Neked adom aranypecsétgyűrűm, ami a kezemen van. Mondotta Anti Ízisznek. Add hát nekem az aranypecsétgyűrűt. Ízisz nekiadta. Tehát eljutottunk odáig, hogy az istenek szokás szerint összevesztek, hogy kinek van igaza, vagy kinek lehet igaza Szét és Hórusz vitájában, hol jobbra, hol balra fordultak, és miután annyira nem sikerült megegyezni, hogy már lassan sértegették is egymást, Réharakti, tehát az istenek feje, adott esetben a bíró maga úgy döntött, hogy az isteni kilencséget elküldi a folyó közepén lévő magányos szigetre, hogy ott döntsék el a vitát. Igen, ám de Szét megharagudott és közölte, hogy amennyiben Ízisz is jelen van, akkor ő hát tombolni fog. Erre Réharakti közölte, hogy a révésszel, aki átvitte az isteni kilencséget a szigetre, hogy Íziszt semmiféleképpen nem szabad oda átvinni. Természetesen nem Ízisz lett volna Ízisz, hogyha ezt nem tudta volna megoldani. Tehát öregasszony képében ment oda a révészhez, és könyörgött, hogy a szigeten lévő és állatokat legeltető kisfia részére szeretne egy kis lisztet átvinni. A révész megkérdezte, hát igen, Anti, ugye, hát az istenek egyike természetesen, megkérdezte, hogy mit adsz érte, hogyha átvizet? Hát a kenyeremet adom neked, és mondja, hogy ezért a kenyeri, ezért az egy darab kenyérért vonjam én magamra a nagy istenek haragját, hát mégis mit képzelsz? Erre Ízisz a kis pecsétgyűrűt, ami az ujján volt, ajánlotta fel, természetesen átvitte.
Hallgassunk akkor egy kis zenét.
Hallgassunk egy kis zenét valóban. Thank you. Kedves hallgatóink, önök még mindig a Kontaktrádiót hallják, és azon belül is a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát. Miután meghallgattuk ezt az egyiptomi zenét, visszatérnénk a korábbiakban felolvasott dolgokra.
No, akkor egyelőre idáig olvastuk, és akkor ezt beszéljük meg, hogy miről is volt itt szó, mert nagyon sok minden történt ebben a részben, és még hosszasan folytatódik itt a küzdelem, a bírósági tárgyalás Horus és Szét ügyében. Tehát azzal kezdtük, hogy a bíróságon először is a mindenség ura ugye megharagudott Horusra, hogy miért akar ő Ozirisznek a helyébe lépni, hiszen Szét erős, daliás isten volt. Horus viszont gyönge testű vagy te, mondta, és ezért nehéz neki bármilyen hivatalt is ellátnia rosszá ízű kölyökként. No, ezzel kapcsolatban itt több mindent érdemes megjegyezni. Az egyik az az, hogy Horus születésével kapcsolatban volt olyan elképzelés az ókori egyiptomiaknak a világában, hogy Horus korábban született a kelleténél, és ez ezért valóban vézna gyerek volt, akit éppen ezért segítségül lehetett hívni a szülésnél is, illetőleg a gyermekeknél is, hogyha valamilyen nehézség volt, hogyha gyönge volt az a gyermek, akkor Horus segítségével úgy gondolták, hogy meg lehet erősíteni. Tehát nagyon sok olyan ráolvasás, varázsige van, úgynevezett jatromágikus, tehát gyógyító mágiát tartalmazó mondás, amelyik éppen a gyermek Horus segítségével kívánta a gyermekeket meggyógyítani. A másik, hogy Horus, amíg nevelkedett, nagyon sok minden történt vele, olyan dolgok, amik nagyon veszélyesek voltak, és amik akár az életébe is kerülhettek volna. Egyszer például a mocsárban tűz ütött ki, és éppen olyankor ütött ki ez a tűz, persze a mítosz szerint nem véletlenül, hanem holmit széti esemény eredményeképpen. Amikor Ízisz nem volt ott, a dologházban volt, a Senában, és Neftisszel együtt ott szőtték a szöveteket. Tehát nem tudott Ízisz gyermekének a segítségére sietni, de valami anyai ösztön folytán mégis odaért még időben, az utolsó pillanatban, és anyatejével oltotta el a tüzet. Ezt a mítoszt aztán felhasználták arra, hogy az égési sebeket anyatejjel gyógyítsák. Tehát az orvosi receptekben is megvan ennek a mítosznak a lecsapódása. Aztán olyan is megtörtént, hogy skorpió csípte meg a gyermeket. A gyermek nagyon beteg volt, fájdalmai voltak, és alig élt már, szíve is alig vert, és Ízisz kétségbe volt esve, mert fölismerte, hogy mi a baj, de nem volt elég varázsereje, hogy meggyógyítsa a gyermeket. Ebben az esetben is föltalálta magát. Véletlen szerencséjére arra felé hajózott éppen Réa bárkáján, természetesen Tot kíséretében és a többi isten kíséretében, és Ízisz megállította a bárkát, és rávette Rét, hogy gyógyítsa meg a gyermekét. No, nem volt nagyon egyszerű ez a dolog, hogy Ré eleget tegyen az ő kívánságának, ezért Rét is egy kicsit beteggé tette. Rét egy kígyó marta meg, amit Ízisz maga alkotott, és Réntől a nevét kérte, a titkos nevét, mert ugye a napistennek, mint tudjuk, sok neve volt, már itt a történetben is a Ré Harachti, tehát a Harachti a felkelő nap, a hajnali napnak a neve, meg a történetben szereplő másik aspektusa önálló istenségként, átumként, az pedig az esti nap. De hát Áton, a napkorong, az is Rének egyik neve volt, egyik jelzőjeként is használták. Tehát Rének számos neve volt, de Ízisznek nem ezek a nevek kellettek, amit mindenki ismer, hanem az a bizonyos titkos név, amit senki sem ismer, mert ha azt ismernék, akkor hatalmuk lenne Ré fölött. Persze a végén Ré annyira küzdött a fájdalmak ellen, és annyira rosszul érezte magát, és annyira beteg volt, hogy a végén elárulta Ízisznek, de a mítosz nekünk nem árulja el, úgyhogy nem tudunk mi magunk gyógyítani ezzel a nagyon erős, nagyon varázs erővel rendelkező névvel továbbra sem. Ízisz viszont tudott így módon gyógyítani, és gyermekét, Horuszt meggyógyította, a skorpiócsípésből is fölépült a gyermek. Aztán ennek a gyermeknek amulettet is kellett viselni, mert amulett nélkül nem maradt volna életben. Tehát annak is védenie kellett, állandó isteni védelemben kellett részesíteni. De tudjuk, hogy volt olyan, amikor feledékeny volt. Elfelejtette magával vinni Horusz az amulettjét egy ilyen éppen sivatagi útra. Na most sivatag, az ugye rendkívül veszélyes terület, szétfennhatósága alá tartozik, és bizony majdnem belehalt ebbe az utazásba, de szerencsére Ízisz itt is résen volt, és az utolsó pillanatban megjelent és megmentette a gyermeket. Tehát a gyöngetestű gyermek az ilyen dolgokra utal vissza, itt a mindenség urának, Réharaktinak a szájából.
Bocs, mert szeretném megkérdezni, hogy Horusznak van más képe is, mint az a kis egyszobfos kisgyermek tehát a szájában a kis ujjával? A fiatal emberről is van valami kép.
Tehát Horusz nagyon sokféleképpen jelenhetett meg. Ez a nagyon sokféle, ez többnyire inkább stiláris különbségeket jelöl. Alapvetően két forma volt, a sólyom, amelyik a felnőtt, az égisten Horuszt személyesítette meg, és a gyermek Horusz, aki viszont gyermeki alakban, és mivel gyermek, ezért jobb mutató ujját a szájához emelte. Na most nem volt benne a szájában, hanem csak a szája felé mutatott ez az ujj. Ezért volt az, hogy a római irodalomban például ezt a hallgatás, a titoktartásnak a jeleként értékelték, tehát hogy ez arra utalna, hogy nem szabad róla beszélni, és a misztériumok így módon titkosak lettek. Tehát ez jellemző volt, és amikor gyermeki arakban ábrázolták, akkor kezdetben ez a kuporgó gyermek volt, amit a lótuszvirágon is lehet látni, mikor egész alakos ábrázolás van. Tehát mindkét lábát maga elé fölhúzva, úgy ül a kezeivel a térdén, illetőleg egyik kezével a térdén, másik kezét pedig fölemelve a mutató ujját a szája elé tartva ábrázolják, és a fején pedig többnyire a kettős korona, vagy pedig az is előfordul, hogy a napkorong volt. Na most eredetileg ez volt a kiindulási pont, de az új birodalom korában, de ez nagyon hamar bővült további lehetőségekkel. A gyermeket nem csak így felhúzott lábakkal ülve ábrázolták, hanem álló alakban is, és ilyenkor már a gyermeki arányok inkább az ifjú serdülőnek az arányait öltötték magukra, tehát inkább már serdülőkorú volt. Aztán van olyan ábrázolási típus, ahol trónuson ül, tehát trónol a gyermek, tehát egy trónoló alak, ez is korai, a új birodalom óta megtalálható, de nagyon ritkán, később gyakorivá válik, ami viszont kezdettől fogva nagyon gyakori, amikor a gyermek anyja ölében ül, mint egy szopni készül, és tulajdonképpen ez a trónoló alak, meg az anyja ölében ülő, ez nagyon sokszor egy és ugyanaz, mert a nagyobb szobroknál külön öntötték, bronzoknál a két szemét, tehát Íziszt, a szoptató Íziszt, Ízisz Laktánsznak, ahogy tehát úgy szokták nevezni, és a gyermek Horuszt, aki az ölében ül, hogy szopjon, és amikor ez nagyobb volt, akkor nagyon sokszor nem lehet elkülöníteni a szoppás céljából, tehát az ilyen szopó gyermekként készített, és a trónoló gyermekként készített Horuszt.
Bocsáss meg, ezzel kapcsolatban ez a későbbi, tehát a keresztény mitológiába, ebbe úgy került át, mint hogyha Ízisz Szűz Mária lett volna a kisdeddel.
Igen, ez annak az előzménye, a kopt művészeten keresztül jutott tovább. Abban az esetben világosan el lehet különíteni, hogyha szopja az ujját a gyermek, mert ugye amikor az anyja mellé szopja, akkor az ujját nem tudja szopni. Tehát ez egy ilyen biztos pont, hogyha szopja az ujját, akkor biztos nem az ölben ülő gyermekről van szó. Egyébként hiába egyezik meg az ikonográfia, tehát az ábrázolási mód. Amikor azonban mindkét kezét a térdére rakta, mert ilyen is van, akkor már nem biztos, hogy meg tudjuk állapítani, hogy ez most ilyen szopós Ízisz, tehát olyan, aki Íziszt mellé szopta, vagy pedig aki trónol. Van viszont ezek között olyan is, amelyiknél a korona alapján gyanítjuk, hogy ez talán nem a szopó gyermeket ábrázolja, mert hogy amikor együtt ábrázolják a kettőt, és ez például a faj az amulettek között gyakran megtörténik, akkor nagyon tipikusan egy sapkát visel a fején, ritkán fordul elő, hogy kettős koronája van, és szintén az is ritka, hogy ezt a harci koronának is nevezett kék koronát viseli. A többi koronával nem ábrázolták. Na most ez a skála az amuletteken is, bronzok között is megfigyelhető, és a kőszobroknál is. A késői időben, hellenisztikus kortól, az agyakplasztikában, az úgynevezett terrakottáknál is föltűnik, és ott aztán rendkívül sokfélévé válik, és nagyon változatosan minden elképzelhető gyermeki póz megtalálható, hát van, ami sűrűbben, van, ami ritkábban, tehát egy nagyon változatos ikonográfiai csokor alakult ki a gyermekkórusz ábrázolására. Na, visszatérve akkor, következő kifejezés, amit itt feltétlenül még szóba szeretnék hozni, az a ter rossz szájízű kölyök. Na, rossz szájízű, vagyis ezt többféle értelemben is lehet érteni. Egyrészt átvitt értelemben, hogy rossz szájízű, tehát rossz rágondolni is, mert mennyi bonyodalmat, mennyi bajt okoz itt Réharachtinek a paródiánkban, hiszen az igazságot akaró mindenáron az igazságát érvényre akarja juttatni széttel szemben, aki ezúttal Rének a szövetségese. Ez az egyik értelmezési lehetőség. A másik rossz szájízű, tehát büdös. Na most az egyiptomi mitológiában a büdös az mindig a negatív, a rossz akaratú, gonosz isteneknek a szaga, hiszen az isteneket éppen a jó illatukról ismerték meg. Hatshepszut királynő anyja is, amikor megérezte, hogy jön Amon isten hozzá látogatóba, akkor nagyon finom illatár vette körül. Tehát az isteneket az illatukról lehetett megismerni, és ez tovább élt persze a későbbi időkben is, a Nagy Sándornál is, Nagy Sándor születését is. Úgy tudta meg Olimpiász, hogy most az isten közeledik hozzá, hogy gyermeket foganhasson tőle, hogy kellemes illatár előzte meg.
Tehát gyakorlatilag Réharachti azt mondta, hogy te büdös kölyök.
Igen. Büdös, mint rossz, és kölyök, mint olyan, aki nem érdemli meg, hogy hivatalt kapjon, király legyen, hiszen még kicsi, még nem ért hozzá. Na, a későbbiek során itt Onurisz is szóra emelkedett. Onurisszal kapcsolatban azt azért említsük meg, hogy ő sem akármilyen isten volt, hanem Ré köréhez tartozott, ember alakban ábrázolták mindig, olyan szép páligérő frizurával, loknis hajjal, és nagyon gyakran lasszóval a kezében, ami nem véletlen, ugyanis a napszem mitosznál itt már többször emlegettük, hogy Rének a lánya oroszlán formájában, Tefnut, többféle névre is hallgatott, de amikor Onurisszról van szó, akkor Tefnut névre hallgatott, Núbiában élt, és nem akart hazatérni, kis oroszlám. Mert hogy megsértődött, mert lerészegítették és megkötözték, hogy a vérengzést abba hagyja, mert az embereket ugye meg kellett büntetni, mert kicsúfolták szegény, öreg, aggasztján atyát. Ré ugye minden este megöregedett, és a régi-régi időkben, hát ez úgy tűnik, hogy hosszabb ideig is tartott, hogy öregen élt. No, és akkor Ré ugye az isteneket kérte, hogy segítsenek, és hozzák vissza. A római kori papíruszon, amiről a múltkoriban szó volt, ott volt az, aki hazacsábított a pávián formában, egy másik mítosz szerint, viszont Onurisz volt az, aki ezt megtette, ő nem csábította szép szavakkal, ő a nagy vadász volt. Ő lasszójával ügyesen elejtette az oroszlánt, és hazahúzta. Persze az oroszlán, mire hazaért, már megszelidült, hiszen a vadász nem véletlenül volt vadász, és értett a vadállatokhoz, úgyhogy egy párt alkottak a későbbiek során. Tehát ez az Onurisz, aki ilyen módon kapcsolatban állt Ízisszel, hiszen Tefnut, a naplánya, Háthor is volt, Háthor pedig Ízisz is, de itt erről nincsen szó.
Kicsit zavaros volt most egy kicsikét ez, mert annyi isteni megszemélyesítés van egy-egy Isten tekintetében, hogy ember legyen a talpán, aki most nekiül, és végig gondolja ezt, hogy most volt a hátor, illetve Tefnut, aki egyben hátor is volt időnként, meg Ízisz is volt időnként, tehát ez kicsit zavaró.
Ez a szinkretizmusnak a megnyilvánulása, különböző aspektusokat, különböző névvel, néha önálló isteni személyként élték meg az egyiptomiak, máskor pedig egy isten különböző arculataiként tekintettek rájuk. Na, utána van egy Baba nevű isten, erről az istenről nem sokat tudunk, de azt tudjuk, hogy itt ugyancsak Rére támadt, mert azt mondta neki, hogy üres a te szentélyed. Na hát ennél nagyobb sértést egy istennek nem lehet mondani, mert ugye ez azt jelenti, hogy nem mennek oda az emberek, hogy áldozatot mutassanak be neki. Ha nem mennek oda, és nem mutatnak be áldozatot, egyáltalán nem, mert ugye üres, ez azt jelenti, hogy abszolút a létéről sem vesznek tudomást, se nem félnek tőle, se nem szeretik, se nem tisztelik. Egyszerűen nem létezőnek tekintik. Úgyhogy nem véletlen, hogy Réharachti, ahogy Dobrovics Aladár fordította, nagyon megbántódott.
Hát Istenem, ha valakinek azt mondják, hogy menj haza papa, mert senkinek nincs rá szüksége, akkor azért erre van garancia, erre a haragra.
De ő megbántódott, nem megharagudott, megbántódott, és ezért a hátára feküdt, tehát a letargia, depresszió kifejezése, az, amikor a hátán feküdt valaki, az megjelent itt az Istenek tanácsában is.
Na most jön a csavar.
Na, ekkor volt az, hogy a többi isten viszont babára haragudott nagyon meg, tehát a baba nevű istenségre, és menj ki! A véteg, amelyet elkövettél, mód felett nagy, mondták neki, kizavarták, majd ők maguk is sátraikba mentek, tehát ők is elvonultak, vagyis ebben az időben minden istennek külön sátra volt, a templomok helyett sátrak voltak, tehát korban ennyire visszanyúlunk a még nomád életformához. Miután sátraikban voltak az istenek, mindegyik isten a saját sátrában volt, és hosszú ideig voltak itt, mert csak hosszú idő után jött elő Háthor, a déli szikomor úrnője, aki úgy döntött, hogy most már véget kell ennek vetni, és szegény Rét föl kell vidítani, és mivel vidította föl, felemelte szoknyáját, tehát egy kis szexuális töltés érkezett itt.
És megmutatta az ölét, és ezt még nagyon finoman fejezték ki.
És ez jelzi azt, hogy az új birodalom korában mennyire fontos volt az életnek ez az aspektusa is. Na, ezután volt az, hogy...
Na, erre az Atyaisten rögtön felvidult, akárhogy is nézzük.
Nevetett, felkelt és leült. Ezt tette ezután Réa, hogy itt a szövegben van, de az isteni kilenséggel együtt ült le, tehát magyarul ez a leült, ez azt jelenti, hogy összehívta megint a bíróságot, és megint elkezdtek tárgyalni, és ezúttal, mivel hogy ugye Háthorról van szó, aki egyúttal Ízisz is, ezért Horuszt hívta, tehát Horusz pártjára állt át, hogy úgy mondjam, és itt szólt Horuszhoz és Széthez, hogy beszéljetek magatokért. Hát Szét úgy érezte, hogy nem hagyhatja Horusz szóhoz jutni, elvégre ő az idősebb, és ő kezdett el beszélni, és mindjárt fenyegetéssel kezdte, megölöm, tehát mindazt, aki ellenség. Ebből mindenki tudta, hogy Széttel vigyázni kell, óvatosnak kell tenni, és Szét azt is megmondta, hogy abban az esetben természetesen, hogyha a hivatalt nem ő kapja meg. Erre megrémültek az istenek, mit lehetett tenni, így szóltak, igazsága van Szétnek, Nút fiának.
Nyavajás istenek voltak ezek, könyörgöm, hát ők 9 voltak Szét meg egy szál magába, hát miért kellett úgy annyira megrémülni?
Hát mert féltek tőle, mert Szét volt a legharciasabb, de azért nem mindenki, mert lám ki szólt Szét ellen? Onuris és Tot. Onuris a nagy vadász, aki ugye úgy érezte, hogy fölveheti a harcot Széttel, hiszen ő is komoly harcos, és a másik Tot, aki viszont az eszével gondolta, hogy túl tud járni, meg tudja magát védeni Széttől. A többiek tartottak tőle. Nem érezték magukat kellő biztonságban Szét, és nyilván a cinkosaival szemben. Úgyhogy ők azt mondták, hogy az anya fivérének adassék a hivatal, amikor létezik a test szerinti fiú, tehát most a konkrétumból az általánosba mentek át, és így általánosságban vetették föl azt a kérdést, ami az egész egyiptomi történelem egyik sarkalatos kérdése volt a korai időkben, az öröklődés kérdése. Ki örökölje a családnak a vagyonát, a családnak az irányítását? Mert az őskorban nagy valószínűség szerint nem apáról fiúra szállt a család fenntartása, hanem mindig a család legidősebb tagjára. Ez számos népnél a későbbi történeti időkben is kimutatható. Primitív népeknél még a 20. században is feljegyeztek ilyent, illetőleg hát az, hogy ha meghal az atya, és a fia mondjuk nagyon fiatal, akkor eleve nem is tud még intézkedni, tehát nyilvánvalóan akkor egy másik felnőtt embernek kell átvennie az ő helyét, és itt megint az a kérdés, hogy ki legyen az, aki a helyet átvegye, a gyermek nevében valaki, vagy a gyermek helyett valaki. És hogyha a gyermek, és akkor hogy ki ez? A gyermek nevében, ha átveszi, akkor is ugye tudjuk, hogy komoly bonyodalmak tudnak származni. Ez vált a későbbi időkben rendszeressé, hogy a régens vette át az uralmat. Ő irányította az ország életét, míg a gyermek saját maga föl nem cseperedett, és nem tudta ezt végezni. De hát vannak konkrét példáink, amikor tudjuk, hogy ez a régens aztán nem adta vissza a hatalmat, vagy pedig erővel kellett elvenni tőle.
Vagy pedig lehetőséget sem adott arra, hogy a gyermek felcseperedjen.
Na, tehát itt ez történt, és utána pedig Kos, Mendész ura, az élőisten szólalt meg. Hát adassék a hivatal a gyermeknek, mikor létezik szét az idősebb fivér. Tehát ő viszont a régi, korábbi hagyományokhoz ragaszkodott, tehát itt a kétféle hagyomány összecsapása volt, és itt érthetjük meg azt, hogy Ré milyen alapon állhatott mégis szétvédelmére, nem csak azért állhatott, mert hasznot remélt attól, hogy Szét az ő társa lesz, és segít neki, hanem azért is, mert a régi hagyományos szemlélet szerint, és ugye ne felejtsük el, hogy Ré volt az első isten a legöregebb, tehát ő a régi hagyományban nőtt föl, hogy úgy mondjam, csak neki nem volt testvére, aki utána átvehette volna a uralmat, tehát ezért szállt a fiára, és a fiának sem volt fiú testvére, tehát nem tudott ugye szükségszerűen a fiú testvérére szállni, aki nem létezik. Tehát először Ozirisz és Szét esetében merült föl ez a fajta öröklődési rend probléma, ennek a problematikája. Tehát Szét, mint idősebb korosztályhoz tartozó egyén, még a régebbi hagyományokhoz ragaszkodott. Tehát hiába tudta, hogy Szét gonoszságot követett el, a régi szokásrend szerint mégiscsak az övé volt az elsőség. És hát biztosak lehetünk benne, hogy azért a régi időkben bizonyos gyilkosságokat nem annak tekintettek, hanem szükséges rossznak, és elképzelhető, hogy Ré is ebben az esetben ezt így értékelte. De látjuk azt, hogy nem mindenki.
De az az érzésem, hogy a befejezés...
Műsoridőnk lejárt,
így a befejezésre a következő alkalom majd, azt hiszem, 3 hét múlva körülbelül. És maradjanak velünk, mert egyre izgalmasabb lesz a történet. Ahogy bonyolódik a cselekmény, ez lassan már egy modern krimi becsapát, egy ilyen harci-marci televíziós játékba, tehát érdemes velünk lenni. Na most nagyon szeretnénk megköszönni mindenkinek, akik velünk tartottak a mai napon, akik türelmesen végigvárták, amíg végre elkezdődött a technika ördögéből kifolyólag kisé megkésett előadás, de reméljük, aki hallgatta, annak tetszett, és reméljük, hogy jövő pénteken ismét velünk lesznek. A viszont hallásra, és szerintem Hédi nevében is a viszont hallásra kell jelentkeznem, ugyanis ő elvonulta a technikai dolgokat intézni. Tehát még egyszer viszont hallásra, kedves hallgatóink! Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.